Drága mennyei atyám, hálát adunk neked. Köszönjük a te ígédet. Köszönjük, hogy adtad a te ígédet, amelyben még az angyalok sem tekinthettek be. De köszönjük, hogy nekünk látást adsz, hogy megértést, hogy kijelentést kapjunk a te ígédről, a te ismeretedről, hogy növekedjünk a te ígéden. Hogy áldásokat vehessünk, és áldás lehessünk, és jó gyümölcsöket teremhessünk az örök életre. Te vagy az, aki megöntözöl bennünket a te igéddel, a te szent szellemeddel. Te adod a növekedést, és a te szent neved, a Jézus szent neve emeltetik föl. És köszönjük, atyám, hogy mi a szócsöveid lehetünk, hogy szólhatjuk az igét, és befogadjuk az igét, és köszönjük, hogy ma szólsz a szívünkhöz, hogy növekedjünk te benned. Köszönjük, atyám, ezt neked, és mindenért neked adjuk a hálát, neked adjuk a dicsőséget örökkön örökké. Amen. Foglaljatok helyet Jézus szent nevében. A múlt heti alkalommal, akik itt voltatok, vagy hallgattatok bennünket, akár itt, akár az interneten, szeretettel köszöntjük az internet nézőit is, akik az interneten követnek bennünket a mai napon, hiszen a gyülekezeteink vannak az ország különböző részein, sőt, országhatáron túl is vannak, akik Erdélyből követnek bennünket, vagy éppen Szlovákiából követnek bennünket. Tehát nem mindenki tud itt jelen lenni, de köszönjük Istennek az internetet, hogy az interneten keresztül ők is be tudnak kapcsolódni, és meg tudják hallgatni a mai üzenetet. Az elmúlt alkalommal a szellem ajándékai közül a nyelveken szólásról volt szó, a nyelveken szólásnak az áldásáról volt szó, és úgy gondolom, hogy mennünk kell tovább a szellemi ajándékoknak a vonalán. Az Úrtól ezt a vezetést vettem, és hiszem, hogy nem tévesztettem el. Ma délelőtt itt beszélgettünk, Fábián Attila pontosan egy olyan mondatot mondott, amit én tegnap írtam föl, úgyhogy megerősítést kaptam talán abban, hogy talán jó úton vagyok, és hiszem azt, hogy épülésünkre lesz a mai üzenet. Tehát a ma, amiről szólni fogok, az, hogy épülni az ajándékok által. És a gyülekezetben járásnak a hasznáról és a hasznosságáról szeretnék szólni, hogy egyáltalán miért rendelte Isten a gyülekezetet, miért kell gyülekezetben járnunk, és egy kicsit szeretnék szólni a szolgálati ajándékokról is, a hívők aspektusából, tehát nem egy pásztor üzenet lesz, bár pásztoroknak szóló üzenet is lesz, de leginkább mindenkinek szóló üzenet, hiszen a Bibliát, az igét, azt Isten nem a pásztoroknak, nem az apostoloknak, a tanítóknak, vagy az ötszörös szolgálat valamelyikének adta, hanem az ige az mindannyiunké, az a mi szellemi táplálékunk, és az a mi szellemi kenyerünk, és ahogy Jézus mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából származik, és az Isten szájából való. Köszönjük Istennek az ő igéjét, és a mai napon is nagyon sokan vannak, nagyon sok drága keresztény van, akik valamilyen oknál fogva kikerültek a gyülekezetekbe, és a Krisztus Jézusban való hitüket nem a Krisztus testével való közösségben élik meg, hanem egyedül úgymond magányos farkasként élik meg a hitéletüket, és ugye mondják nagyon sokan ilyenkor, hát én akkor is jó keresztény lehetek, ha nem járok gyülekezetbe, akkor is jó hívő lehetek, ha nem járok gyülekezetbe. Nincs ebben semmi probléma, Isten szeret téged, ha gyülekezetbe vagy, ha nem vagy gyülekezetbe. De én szeretném az ige alapján ma fölvázolni nektek és megmutatni Isten igéjéből, hogy igenis fontos szerepe van annak, hogy a Krisztus Jézusban lévő hitünket azt közösségben és egy gyülekezetben éljük meg. Mert Isten nem véletlenül adta a gyülekezetet, ugye a múlt alkalommal már beszéltünk, hogy Isten nem ad ok nélkül ajándékokat, nem adta ok nélkül a nyelveken szólás ajándékát se, Isten ezt céllal adta, és Istennek megvan a célja azzal, amikor nekünk ajándékokat ad. Tudjuk, hogy ezek az ajándékok, ez kis ismétlés a múlt hétről, meg lehet hallgatni videón, nem eldobható ajándékok, nem olyan ajándékok, amit csak egyszer használunk. Tehát Isten céllal adja ezeket, és meg fogjuk ezeket vizsgálni, hogy miért van erre szükségünk, és miért van arra szükségünk, hogy közösségben járjunk, hogy közösségben épüljünk és közösségben növekedjünk. Istennek ezzel is megvan a célja. A gyülekezet az nem egy földi találmány, nem emberi találmány, hanem Isten rendelte el a gyülekezetet. Ha Isten elrendelte a gyülekezetet, akkor ez valószínű azzal az okkal tette, hogy mi járjunk a gyülekezetbe, és Jézus azt mondja, nézzük csak itt az igét közbe, azt mondja, a gyülekezet az a Krisztus teste, ugye hát ez nem titok egyikünk számára se, azért van, hogy Isten akaratát véghez vigye itt a földön. Tehát mi vagyunk a Krisztus teste, ugye Jézus a fej, és mi vagyunk a test, és Isten a testen keresztül cselekszik. Mi vagyunk Jézusnak a keze, a lába, a szája, tehát mi képviseljük, tehát a mi alatt azokat az embereket értem, akik Krisztus Jézusban vannak, a gyülekezet vagy az eklézsia, ami annyit jelent, hogy kihívottak. Tehát kivetettünk a világba, szentétettünk, ami azt jelenti, hogy elkülönítettünk a világtól, és kivett bennünket Isten a világból, és belehelyezett bennünket az ő testében. És a gyülekezet az Krisztus teste. És ugye az első korintusi levél 12. rész 27-es ige verse írja, ti pedig a Krisztus teste vagytok tagjai rész szerint. Rész szerint. Krisztus testének a tagjai vagyunk. Rész szerint. A Kolossze levelet is szeretném felolvasni, a második rész 9-es ige verse, mert minden állításunkat jobb, hogyha Isten igével erősítjük meg, mert nem az én elképzelésemet szeretném itt prédikálni, hanem Istennek az igéjét, és ez a nagyon-nagyon fontos. Mert ő benne lakozik Istennek az egész teljessége testileg, és ő benne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. Ugye, tehát a János 17-ben olvastuk a Jézus főpapi íváját, ahol azt mondja, hogy azt akarom, hogy egyek legyetek, miképpen mi egyek vagyunk. Hogy én, ti bennetek, ti én bennem. Tehát ez egy közösség. A gyülekezet az egy közösség. A kereszténység az is egy közösség, egy élő kapcsolata az atyával. Nem egy vallás, nem egy kultúra, nem egy, mit tudom, miket mondanak még emberekről, hanem egy élő kapcsolat Istennel. És a gyülekezet az pedig egy közösség, amikor élő kapcsolatban vagyunk egymással. A gyülekezet egyik célja, hogy a gyülekezet tagjai felnőtté váljanak, és megtalálják a Krisztusban lévő elhívásukat. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem ok nélkül vagy itt, céllal vagy itt, Isten céllal hozott ide, bár lehet, hogy most éppen azért jöttél, mert hallottad, hogy esetleg meg lehet gyógyulni, vagy imádkozunk a gyógyulásokért. Tehát mikor az ember először találkozik a szolgálat, akkor lehet, hogy valamilyen szükség hozta ide. És ezzel az égvilágon semmi probléma nincsen, hiszen Jézushoz is nagyon sokan mentek, amiatt, hogy a szükségeik vitték oda. Volt egy olyan szükségük, hogy ez a szükség nem lett volna, vagy az a betegség nem lett volna, akkor lehet, hogy soha nem találkoznak Jézussal. És ez nem baj, hogyha az elején így van, ugye szokták mondani, esetleg úgy tekintik néha az emberek a gyülekezetet, akik először bejönnek, mint egy rendelőintézet, ugye beszaladunk, akkor ott megkapjuk a megfelelő ellátást, és akkor elmegyünk. Általában mindenki, nem mindenki, de nagyon sokan így kezdik, főleg a szellemi ajándékokkal bíró gyülekezetek, ahol imádkoznak a betegek gyógyulásáért, szabadulásáért, ahol Isten jeleket, csodákat tesz, ott nyilván az emberek jönnek a szükségeik miatt. És ez nem probléma, mert valójában kint a világban is mit keresnek az emberek? Megmondom neked, megoldást. Megoldást keresnek olyan problémájukra, olyan élethelyzetekre, amire nem tudják a megoldást. És bejönnek az emberek. Tehát a gyülekezet részéről pedig támogatást kell, hogy kapjanak arról, hogy minél előbb elfoglalják a helyüket, és beépüljenek a gyülekezeti testben. Istennek ez célja, hogy a gyülekezeti testbe beépüljenek a hívők, és a hitüket egy csapatba, egy közösségbe éljék meg. Na most, a Szent Szellem nélkül viszont semmit nem tudunk elvégezni, mert mindent Isten szelleme véget, és majd mindjárt erről is lesz szó, hogy a gyülekezeteknek a testiségéről, de előbb nézzük meg a, vagy a szellemiségéről. Nézzük meg előbb az Efézusi Levél második rész 21-es és 22-es igeversét. Itt egy nagyon picit időzni fogunk talán. Azt mondja, akiben az egész épület szép rendben összeillesztve növekedik szent templommá az Úrban. Akikben ti is együtt épültök Isten hajlékává a Szent Szellem által. Tehát még egyszer mondom, Isten szelleme nélkül nem tudunk növekedni, Isten szelleme nélkül nem tudunk épülni. És itt egy kicsit elidőztem a szavakon. Itt nagyon jó lehetőség az, hogy most már meg lehet keresni a görög szavakat, le lehet fordítani, értelmező szótárban meg lehet ezeket nézni. És nagyon érdekes, mert jobb megértést kapunk, mélyebb megértést kapunk. Itt szerepel a renddel összeillesztve, itt szerepel egy szó, az a szinarmológia, tehát valami más, nem tudom kimondani, elég bonyolult görögül, nem az a lényeg. A jelentése, talán innen származhat a szinkron szó, ennek annyira nem néztem utána, de a lényeg az, hogy akiben az egész épület szépen harmonizálva, szorosan összekapcsolva, összeillesztve, egybefogva egy épület részeit, egy testnek a tagjait. Ez a szónak a jelentése. És valójában ezt is jelenti. Isten azt akarja, hogy harmonikusan, egységben éljük meg a hitünket, és egységben mozduljunk, szorosan összekapcsolva, szorosan összeillesztve, mint egy test. Mint egy épület, ugye? Tehát az sem jól néz ki, ha mondjuk külön van a tégla meg a mennyezet, az nem teljesen jól néz ki, tehát mikor egy épület nincs egybe. Tehát szép rendbe összeillesztve, így tudunk növekedni az Úrban. Ez a módja annak, hogy a kapcsok és a kötelek által egyszerűen tudjunk mozdulni az Úrban. És ezért van a gonosz a gyülekezet ellen, ezért tesz botránykövet, mert pontosan tudja, hogy a keresztény élet az nem arról szól, hogy magányos farkasként valahol egyedül éljük a kapcsolatunkat Istennel. Isten szeretettől, tehát nem, most ha valaki neten néz bennünket, vagy bárhol, ne érezze magát kárhoztatva, ha nem jár gyülekezetbe. Én nem kárhoztatni szeretnék senkit, hanem arról szeretném, ha megértést kapnánk, hogy mennyire fontos nekünk, én nekem, mint személynek az, hogy közösségben legyek. Mert ezt Isten így rendelte el. Mert így tudunk épülni, így tudunk fejlődni. Mit jelent, hogy épülni? Erről már a múltkor volt szó, az a oikodomeo, tehát amikor fölépül egy épület, amikor éppé egészé lesz. Ebben benne van minden. Benne van a teljes ellátásunk, benne van a gyógyulásunk, benne van az épülésünk, benne van az, hogy megértést kapunk, kijelentést kapunk Isten igéjéből, és benne van az is, hogy meggyógyulunk, megszabadulunk a nehézségeinktől, és áldásokat veszünk Istentől. És Isten az ajándékokat elhelyezte a gyülekezetben. Neked, mint személynek is vannak ajándékaid, és nagyon-nagyon sok ajándékod van, majd erről mindjárt lesz szó, de amikor összejövünk, akkor ezek az ajándékok összeadódnak. Ahogy az ige mondja, ugye, hogy egy megfut, amit ezret, kettő megfut, amit tízezret. Mert együtt erősebbek vagyunk, ezt még régen még hadvezérek is bemutatták, hiszem hurkapálcával vagy fadarabbal. Egy darabot el tudsz így törni. De fogjál össze 10 fadarabot, próbáld meg azt eltörni. És ezt pontosan tudja az ellenség. Hogy az ellenségnek az egyik neve a diabolosz, az a szétdobáló, szétszaggató. Minden, ami egybe van, minden, ami egység. Ugye, tehát a legkisebb egység, a legkisebb közösség talán a házasság. Ugye, tehát nem véletlenül, hogy a gonosz támadja a kapcsolatokat. Mert pontosan tudja, hogy ha együtt vagyunk, ha egybe vagyunk, akkor erősebbek vagyunk. Úgyhogy dicsőség legyen az Úrnak. Na nézzük, hogy mi az egyháznak a további célja. Tehát nem az, hogy a bűnösöket például kirúglossa a gyülekezetből, hanem az, hogy segítsen nekik helyreállni, hogy megértsék, hogy a bűn azt tönkre teszi őket, hogy meggyógyuljanak egyrészt a bűnös életmódjukból, másrészt a betegségükből. Ugye a 103-as Zsoltár, mindannyian ismerjük, áldjad én lelkem uram, egész belsőm az ő szent nevét. És a harmadik rész pedig azt mondja, aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Tehát ezért van a gyülekezet. Nagyon sok helyen van, és nagyon sokan azért maradtak kívül a gyülekezetből, és ez nem titok, mert nem a kegyelemnek az evangéliumát prédikálták, nem Jézus neve emeltetett föl, nem Jézus neve volt az első helyen, hanem valamilyen rend, valamilyen szabályzat, valamilyen törvénykezés, és nagyon sok embert úgy gondolta, hogy nagyon sok helyen olyan elvárás van, hogy majd akkor menjél a gyülekezetbe, hogyha tökéletes leszel. Ha bűnös életmódot érsz, akkor ne gyere a gyülekezetbe. Nézd meg Jézus szolgálatát. Jézus bement a bűnösök közé. Tehát, ha egy ilyen elvárásokat támasztunk az emberek felé, a világ felé, akkor mi fogunk itt ülni egyedül, de mi sem, mert mi sem felelünk meg ennek a normának. Egyikünk sem. És ezért van az, hogy emberek kívül maradnak, azt mondja, én nem akarok oda menni, nem akarok semmi vallást, én nem tudom megtenni azt, amit ott tőlem követelnek. Nagyon szeretem Jézus munkáját, ahogy Jézus dolgozik. Nagyon szeretem, ahogy Jézus szolgálatba állít embereket. Nézd meg, amikor kiválasztotta a tanítványait. Jézus azt teszi, hogy fog egy tökéletlent, mint te meg én, és ő elkezdi fölépíteni őt, és elkezdi őt alkalmassá tenni. Fog egy olyan alkalmatlan embert, mint te meg én, és elkezdi Isten alkalmassá tenni őket. És ez Istennek a munkája. Tehát amikor bejönnek az emberek, akkor nem a tökéletességet várhatjuk el tőlük. Hiszen honnan jönnek? A világból jönnek. Ezek az emberek bűnösök voltak. Egy bűnös ember mit csinál? A bűnös életmódot él, nem? Tehát egy világi ember. És ha mi egy olyan elvárást támasztunk egy új emberre, egy újonnan beérkezett emberre, most legyél tökéletes, jó, először még talán el is fogadják, hogy nem tökéletes, ugye? Akkor befogadta, hogy ugye újjászületésre vezetik, beszélnek Jézusról, befogadja az Urat, és örül, és boldog, és kész. Na de nem fogott megváltozni a gondolkodás módja, a hústestnek a kívánságai, a cselekedetei nem fognak megváltozni egy nap alatt. Tehát ehhez idő kell, amire felépülnek. Egy épületet se egy nap alatt építenek föl. Tehát annak is megvan a folyamata. És amikor legközelebb visszajön, akkor fejbe verik valamelyik igével, hogy te bűnös, meg ezt tetted, meg azt tetted, meg amazt tetted, és kirúgják a gyülekezetből. Nem ez a gyülekezetnek a feladata, hanem pontosan az, hogy szelídséggel, szeretettel tápláljuk az igével, és Isten fogja megváltoztatni őt. Isten fog bennünket, és ő változtat, és folyamatosan munkálkodik és dolgozik rajtunk. Tehát a helyi gyülekezethez való tartozás az ugyanúgy hit kérdése, mint bármi más. Te eldöntheted, hogy akarsz gyülekezetben járni, akarod-e Isten áldásait, szeretnéd-e azokat az ajándékokat, szeretnéd-e Istennek azoknak az áldásait, amit a gyülekezetbe helyezettel, vagy nem. Tehát Jézus azt parancsolta, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Igaz? Tehát ez Jézus parancsolata. Jézus hogy szerette az ő tanítványait? Úgyhogy közösségben volt velük. Könnyű valakit szeretni, hogyha nem vagy vele közösségben. Ugye? Tehát könnyű azt szeretni, aki most mondjuk Kínából néz téged, vagy Kínában van. Tehát nagyon könnyű szeretetben járni. De ez már nagyobb kihívás a családban. Nagyobb kihívás a keresztény családban, hiszen emberek járnak oda olyan tökéletlenek, mint te meg én. Tehát, és nyilván, hogy ez önmagában véve egy konfliktus helyzet. Tehát a gyülekezet egy család, tehát meg kell érteni, egy család, ahol ugye Isten az atya. Isten az atya, mi pedig vagyunk a gyermekek. És Jézus mit mondott? Ezt nagyon jól ismerjük, ezt az igeverset. Ha ketten vagy hárman összejöttök az én nevemben, én ott vagyok köztetek. Ez a Máté 18:20, nem is muszáj nagyon kivetíteni, szerintem kevesen vannak, akik nem tudják itt ezt az igét, azért vagytok itt. Miért? Jézus miatt vagytok itt. Jézus miatt jöttünk ide, és amiatt, hogy Isten szereti, és szeretünk egymással közösségben lenni. Miért? Mert ahol Isten jelen van, az nem egy unalmas hely. Ott mindig, ott jó lenni, ott mindig történik valami. Ott öröm kell, hogy legyen, ott felüdülés kell, hogy legyen. Amikor te ide bejössz, akkor a világot meg el kell, hogy halljon a számodra. És tényleg egy békesség, egy szeretet, egy öröm, ahova nem úgy kell, ahogy kell rángatni az embereket, hogy gyertek ide, az nem egy jó hely. Ha rosszabb állapotban mész el innen, mint mikor idejöttél, akkor tényleg kár volt idejönnöd. Tehát óriási felelősségünk van abban, hogy a gyülekezetben az emberek örömmel jöjjenek, hogy Jézus miatt jöjjenek, és hogy felüdüljenek, föltöltődjenek, hiszen a világ az leszívja az akkumulátorainkat. Mindenkinek vannak kihívásai, mindenkinek vannak problémái, és a gyülekezet az a hely kell, hogy legyen, ahol a hívők segítséget kapnak. Ugye mindannyian a hit útján vagyunk. Lehet, hogy van, aki ma új, nem is tudom. Van valaki ma új, aki először van? Csak készfeltétellel jelezzétek. Isten hozott benneteket. Ó, van egy bátrabb, aki középre ült. Mikor először jöttem, én is hátul ültem. Dicsőség Istennek, szeretettel köszöntünk benneteket. Lehet, hogy nem tudjuk, hogy honnan jöttek, milyen közegből jöttek, hol szocializálódtak eddig, hol élték a közösség életüket, nem tudjuk. De van, aki most kezdi a hit első lépéseit, van, aki már régebb óta jár a Krisztusnak az útján. És azt látjuk, hogy a régebbi hívőknek nagyon nagyok az elvárásaik az újakkal szemben. Teljesen elfelejtik azt, hogy valamikor ők is voltak először, valamikor ugyanazokat az ostobaságokat tették, amit esetleg egy új ember tett, ugyanazokat az ostobaságokat beszéltük, amit egy olyan újonnan érkezett hívő beszél, amiket mi is mondtuk, hiszen nincs fölnövekedve. Hiszen lehet, hogy most van itt először, vagy másodszor, vagy harmadszor. És nekünk, gyülekezetnek, ugye várjuk a növekedést, várjuk az új embereket. De azért prédikálok erről, hogy föl kell, hogy készítsük először magunkat. Hogy készek legyünk arra, hogy szeretettel befogadjuk azokat az embereket, akik megoldást keresnek az életben, akik Krisztushoz jönnek, és a Krisztus szeretetével kell, hogy fogadjuk őket. Nem kioktatni, kiigazítani őket, és volt már, hogy embereket szedtem ki egy buzgó, túl buzgó keresztény kezéből, hogy hagyd már békén azt a drága ember. Most jött először. Kísért be, kínált helyel, és érezze jól magát. És hagyjad, nem lehet megerőszakolni dolgokat. És néha bizony azt látjuk, hogy az ilyen keresztény túlkapások miatt egyszerűen emberek, rosszat teszünk az emberekkel. És inkább azt mondják, távol maradnak. Tehát nagyon nagy felelősségünk van azzal, hogy mi az, amit teszünk. Tehát a kezdő hívők ugye általában ellátásra szorulnak. Ugye? Tehát nyilván, és később pedig erőforrásként adhatnak Isten munkájához. Mindannyian úgy kezdtük. Tehát a családban is hogy van? Beleszületik egy gyerek, akkor mi történik? A gyerek az ellátásra szorul. Gondoskodni kell róla, tesz olyan dolgokat, amik nem helyesek, aztán később, mikor felnő, akkor nyilván lehet nagyobb elvárásokat támasztani az irányába, és akkor már nem úgymond ellátásra szorul, hanem ő is építő tagja lesz a gyülekezetnek. Ugye Péter apostol mondja az első levelébe, hogy épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá. Ugye mint élő kövek. Tehát az eklézsia, a gyülekezet az élő kövekből áll, emberekből áll. Na nézzük meg az Efézusi levél negyedik részét. Tehát el lehet gondolkodni azon, hogy a tapasztalatainkra építünk, vagy Isten igéhez igazítjuk magunkat. Én azt hiszem, hogy nem kérdés ez itt egyikünk számára se, hogy nyilván a második rész, ami hasznosabb. Tehát a gyülekezetnek az egyik feladata, hogy tanítsa a hívőket, és Istennek az ismeretét tanítsa. Rengeteg minden van, ahogy készültem az alkalomra, Isten szelleme sok mindent fölhozott, fölírtam, nem szeretném elfelejteni, mert amikor hozza a szellem, akkor gyorsan írunk, aztán van, hogy ugye nem emlékszünk rá. Jó, nézzük. Következő, amiről itt megint csak beszélni kell. Tehát vannak, akik testi módon szeretnék elérni a növekedést, és vannak olyan gyülekezetek, akik teljesen kirekesztik a Szent Szellemnek a munkáját, és ez ugye örök kérdés. Tehát vannak élő gyülekezetek, és vannak halott gyülekezetek. Mitől élő egy gyülekezet, és mitől halott egy gyülekezet? Tehát nyilván szellemi értelemben. Nézzük meg a sárdisbeli gyülekezetnek, mondta Jézus, ez a jelenések könyvében van a harmadik rész, első rész, csak az utolsó sort írtam ki. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Tehát halott gyülekezet. Mitől élő egy gyülekezet, vagy mitől halott? És itt van az örök kérdés, és itt van az örök dilemma, és ez nagyon régi dilemma, hogy a Szent Szellem áradása az ige nélkül, vagy fordítva. Vannak, ahol azt mondják, hogy a Szent Szellem ajándékai nem számítanak, a gyógyulás az nem fontos, a nyelveken szólás nem fontos, a profétálás az nem fontos. Van, aki az egyiket részesíti előnyben, a másodikat hátrányba. Hogy van ez? Van, akik azt gondolják, hogy csak prédikáció, tanítás szellemi ajándékok nélkül. Vagy fordítva, csak a szellemi ajándékok tanítás nélkül. Hát bizony, meg kell, hogy találjuk az összhangot, és meg kell, hogy találjuk a harmóniát. Látjuk az, amikor egy gyülekezet csak az ajándékokra épül, mondjuk csak a dicsőítésre, és nincs prédikáció. Jönnek az emberek, esetleg tetszik a dicsőítés, sőt, el is fogadják Jézust, újjászületnek, és egy idő után azt látjuk, hogy megszűnik, mert nincs tanítás. Itt az országunkban is van rá példa, nem szeretnék neveket mondani, nem szeretnék semmit. Óriási fellángolás. Úgy gondolják, csak dicsérjük Istent, semmi prédikáció, semmi szolgálat, semmi tanítás, csak a dicséret, összejövünk ezren, tízezren, sok ezren is, csak dicsérjük az Urat és dicsérjük az Urat. Mi fog történni szerintetek ezek után? Egy idő után el fog apadni. Mert Isten szeretné, hogyha a szellem és az ige egységében szolgálnánk. És soha nem jó a szélsőség. Tehát meg kell találnunk azt az úgymond arany középutat, amit Isten igéje mond. Ha testi módon végezzük a dolgunkat, és a szellem nélkül prédikálunk, ha csak akkor egyszerűen nincs ott a kijelentés. Nincs ott Istennek a kijelentése. Nincs növekedést. A szellem adja a növekedést. Nem mi adjuk. Tehát miért adta Isten a szolgálatokat és a szolgálati ajándékokat? És itt kapcsolódnak, itt jönne be a szolgálati ajándék. Hogy Isten céllal adta a szolgálati ajándékokat. Tehát a gyülekezet, a Jézus, mint összegyűlt emberek csoportja, mert ugye Jézus maga hív bennünket egy helyre, mert szükségünk van egymás ajándékaira. Ezt a mondatot mondta egyébként Attila itt ma délelőtt. Pontosan ugyanezt a mondatot. Ugyanis az ajándékokat az Úr helyezte el a testben egyenként, amint ő akarta. Szükségünk van egymás ajándékaira. Nem tudunk egymás nélkül előbbre lépni. És ezt pontosan tudja Isten. És Isten csodálatos módon szerkesztette össze, majd az Efézusi levélben ugye olvassuk a 4. részben, hogy viseljétek el, hogy szenvedjétek el egymás szeretetben. Benne van a mondatban az, hogy nem mindig lesz egyszerű. De függetlenül attól szükségünk van egymásra, szükségünk van egymásnak az ajándékai. Tagjai vagyunk egymásnak. Ugye a kéz és láb az nem lehet külön. Ha összegyűlünk, akkor haszonra gyűlünk össze, mondja Istennek az igéje. Mindenki hoz valamit. Van, akinek van zsoltára, van, akinek van dicsérete. Mindenki hoz magával valamit. Na nézzük meg először a szolgálatokat, hogy milyen szolgálatokat adott Isten. És tehát megnézzük, hogy miért adta ezeket a szolgálatokat. Az Efézusi levél 4. rész, egy 11-es igeversére lapozzátok a Bibliátokat. Leadtam, talán ki is tudjuk vetíteni. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. Ki adta ezeket a szolgálatokat? Isten adta, ő adta ezeket a szolgálatokat. Tehát először ugye apostolokul, másodszor profétákul, evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. Tehát ezt hívják az ötszörös szolgálatnak. Most annyira a részleteiben nem fogunk belemenni, a teljesség igénye nélkül fogunk erről szólni, mert ez már tényleg inkább a pásztorokra, szolgálókra szóló üzenet. De nézzük meg, hogy miért adta Isten a szellemi ajándékokat. Nézzük a 12-es igeverset. Szolgálat munkájára, tökélesettesítve a szenteket, Krisztus testének az építésére. No, tehát, ha épülni akarunk, akkor szükségünk van Krisztus testébe ezekre az ajándékokra. Mert Isten adta, és Isten építésre adta azért, hogy épüljünk az ő szolgálatuk által. Tehát, amit teszünk Krisztus testében, vagy rombolunk, vagy építünk. Tehát vagy hasznunkra van valami, vagy kárunkra. Ja, tehát most nagy divat ezek a Facebook bejegyzések, és mindenki írja a véleményét, és látom, hogy keresztények firkálnak olyan dolgokat, amik nem építenek, amik rombolnak. Láttuk, hogy a konferencia kapcsán is, ami volt, hogy emberek negatív dolgokat fogalmaztak meg, és ezt le is írták. Kérdésem, ez építi Krisztus testét, vagy rombolja? Mindegy, hogy igaza van, vagy nincs igaza. De ha egy szolgálót elkezdenek mocskolni, mindegy, hogy az mi vagyunk, vagy más, vagy bármelyik, az építi Krisztus testét, vagy rombolja. És ezért nagy a felelősségünk, hogy mit kommunikálunk a világ fele. Hogy ha nem tetszik egy üzenet, oké, akkor nagyon egyszerű, a videó felvételen van egy gomb, egy stop gomb. Én azt szoktam megnyomni olyankor. A véleményemet azt nyilván megítélem magamba, mert a Biblia mondja, hogy ítéljetek meg magatokba mindent, meg kell ítélni. Amit én prédikálok, azt is ítéld meg. Mindegy, hogy ki prédikál, mindegy, mit prédikál, legyen a kezedbe egy Biblia, és ítéld meg magadban. Az nem azt jelenti, hogy a szolgálóról elkezdesz mocskokat beszélni. Ugye? Tehát ez nem helyes. Tehát ez nem építi Krisztus testét, hanem ez rombolja. Rombolja Krisztus testét. Ha valami nem tetszik, ha olyan nem értesz egyet, akkor szerintem Isten azért teremtett kettő fület. Hogy az egyiken bemegy, a másikon kimegy. Jól ismeritek ezt a mondást. Tehát ezért adta, hogy a szolgálatot, a szenteket építse és tökéletesítse. Meddig tökéletesítse? Hát szerintem az életünk végéig tart, mert itt írja, amíg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Mondjad nyugodtan, úton vagyok. Csak azt nem mondd, hogy megérkeztél. Mert az ember azt hiszi, hogy ő már elérte a tökéletességet, hogy ő már mindent tud, azon az emberre nem lehet segíteni. Sajnos. Na nézzük, menjünk tovább. A 14-es vers, hogy többé ne legyünk gyermekek, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek álnokságától, tévútra csábító ravasságától. Tehát föl kell, hogy nőjön a gyülekezet, tehát erről már talán volt szó, többen is beszéltek erről, ugye, tehát nem tudjuk megakadályozni, nem nincs minden hívő mellett egy pásztor, vagy nincs minden pofon mellett egy rendőr, vagy nem tudom, hogy lehet ezt ugye, megfogalmazni. Tehát nem tudjuk ugye, megakadályozni azt, hogy te megnézzél ezt, azt, amaz. Sok minden van az interneten. Vagy éppen milyen könyveket olvassál el. Nem tudjuk neked megtiltani, nem is akarjuk megtiltani. Mi kezeljük a hívőket annyira felnőttként, hogy el fogják tudni dönteni, hogy mi az, ami építi őket, és mi az, ami rombolja őket. És ez a mi felelősségünk, a szolgálóknak, a szolgálatoknak a felelőssége, hogy a nyáj fölnőjön oda, hogy meg tudja különböztetni, hogy mi a jó és mi a rossz. Ugye amikor egy gyerek picike, akkor megeszik mindent. Az egyik kisunokánk úgy kell kiszedni kivette a gyorsakat, a mosogatógépből a mosószódát, éppen már tette a szájába, jaj, te gyerek. Jó, tehát ugyanezt teszik, hogy mindenféle mérgező dolgokat bevesznek emberek, és nem tudják, hogy az nem a hasznára van, hanem a kárára, nem az építésre és a rombolására. És ugye a szülő ilyenkor rászól, akkor a gyerek megsértődik, hogy az ő csodálatos cselekedeteiben meg lett akadályozva. És néha bizony így viselkednek hívők is, holott az az ő hasznát szolgálja. Na, tehát visszatérve, még egyszer az ige és a szellem egységében kell, hogy szolgáljunk. A kettő szinkronba kell, hogy legyen egymással. Na, most Isten a gyülekezetet nem az ember ellen, hanem az emberért találta ki. Tehát, ha téged értek sérelmek a gyülekezetbe, az egy dolog miatt történhet. Azért, mert gyülekezetbe jársz. Jó? Tehát csak emiatt történhet, semmi más miatt. És bizony érnek bennünket a gyülekezetbe negatív élmények is. Ja, nagyon sokszor ilyenkor, amíg az ember nagyon csecsemő és nagyon hústesti, megsértődik, és hajlandó azt mondani, na ide többet nem jövök. Elmész máshova, ugyanez fog történni veled. Lehet, hogy nem mindjárt aznap, lehet, hogy két hét múlva, de meg fog történni. Tehát kell, hogy legyen bennünk egy tolerancia, és nézzük az igét egyébként, és arra is nagyon oda kell figyelnünk, hogy a szolgálati ajándékokat ne hangsúlyozzuk túl. Mert nem mindig ott a hívő okozza a problémát. És itt most rólunk kell beszélni, szolgálókról. Rólunk, magamról is, mindazokról, akik vállalták azt az elhívást, vállalták azt a kockázatot, hogy ők az evangéliumot hirdetik, az evangéliumot prédikálják, és bizony-bizony elkövetnek szolgálók is túlkapásokat. És erre nagyon-nagyon oda kell figyelni, főleg akkor, amikor valamelyik szolgálati ajándékot túlhangsúlyozzuk. Itt is meg kell találni a harmóniát. Nézzük a Római Levél 12. rész, 3. rész, 9-es ige versét. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közületek, hogy senki ne tartsa többre magát, mint kell, hanem józanul gondolkodjék, amint az Isten adta kinek a hit mértékét. Mert miképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van. Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak, a nékünk adott kegyelem szerint, akár profétálás, a hitnek mértéke szerint teljesítsük. Akár szolgálat a szolgálatban, akár tanító a tanításban, buzdító a buzdításban, az adakozó szelídséggel, az előjáró szorgalmatossággal, könyörülő vidámsággal tegye. A szeretet képmutatás nélkül való legyen, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Halleluja! Talán 20 évvel ezelőtt, nem tudom mikor, még Chuck Flynn volt itt egyszer, és nagyon megragadott egy mondata. A gyülekezetnek, a szolgálatoknak úgy kell működni, mint egy szimfonikus zenekar. Nagyon-nagyon jó példa. Tehát ott is megvannak a zenekarban a tagok, igaz? És hát nekik jobb, hogyha együtt működnek. Nem úgy, mint egy nagyon aranyos történetem van, még vendéglátós koromban főnök összehívta az egész csapatot, mert tűntek el a dolgok az étteremből, és mondta, hogy hát próbálta őket megfegyelmezni, és mondta, itt mindenki összejátszik mindenkivel. Itt egyetlen becsületes társaság van, az öt tagú cigányzenekar, mert ők egyáltalán nem játszanak össze. Tehát... Tehát az, hogyha becsületesek vagyunk, és nem hangoljuk össze a teendőinket, akkor nagyon fals dolgok tudnak előjönni. Most gondoljátok el, mondjuk úgy gondolja a zenekarból a dobos, meg a, mondjuk a basszusgitáros, hogy nem kell nekünk a zongorista, nem kell nekünk az énekes. Gondolj bele, hogy valószínű nagyon jó dobos, sőt biztos, valószínű nagyon jó basszusgitáros. Nem tudom, mennyire élveznéd az előadást. Nem tudom, meddig bírnád. És ugyanígy vagyunk, mi is össze vagyunk kötve egymással. Szükségünk van egymásra, szükségünk van egymásnak az ajándékaira. Tehát van olyan, és sajnos előfordul Krisztus testébe, amikor az előjáró beáll a hívő is Isten közé. És ez bizony nagyon-nagyon gyakran megesik, amikor például egy szolgálót félistenként imádnak, és olyan dolgok történnek, amikor Jézusnak a képét, Jézusnak a dicsőségét elhomályosítja egy szolgáló vagy egy szolgálat. Nekünk Jézusra kell, hogy mutassunk. Mi Jézus nevét az ő bevégzett munkájáról, és őróla kell, hogy szóljon az összes összejövetel. És nem teheti meg azt egy szolgáló vagy egy szolgálat, hogy odaáll Isten és az emberek közé. Ez okozza legtöbbször a legtöbb zavart, amikor azt mondják, hogy hát ezt mondta az XY szolgáló. De Jézus nem azt mondta. Tehát nagyon oda kell figyelni, hogy a helyén kell, hogy maradjon, tehát mindenki, hiszen a túl hangsúlyozott szolgálati ajándékok, amikor egy előjáró magához köti az embereket, és nem Krisztushoz. Ez tragédiákhoz vezet. Tehát a mi feladatunk az, hogy Krisztust prédikáljuk, hogy Krisztushoz kössük az embereket. Ha ez nem így történik, akkor ebből nagyon-nagyon komoly problémák adódhatnak. Ebből jönnek a szakadások általában, ebből jönnek az identitászavarok, mert nekünk egyedül Jézusra kell nézni, és nem emberekre. Szolgálók jönnek, mennek, Jézus marad. És Jézusra kell, hogy tekintsünk. Tehát ilyenkor ugye megkérdezhetjük, hogy ilyenkor mit tegyen a hívő? Mit csináljon a hívő? És bizony ilyenkor elbizonytalanodnak emberek. Tehát mi az ideális? Az ideális az, hogyha mindenki Krisztushoz kapcsolódik, és ő fogja egybe illeszteni a tagokat. Jézus nélkül semmit nem tehetünk. Nem a szolgálónak az ajándékaiban bízunk, nem a szolgálónak a képességeibe bízunk, nem az ő kenetébe bízunk, nem az ő talentumaiba bízunk, hanem kibe bízunk? Jézusba. Mert Isten tudta használni Bálám Szamarát is. Tehát Jézusra tekintünk, és Jézusra nézünk. És itt vannak általában a problémák, amikor az emberek leveszik a szemüket Jézusról, és elkezdenek egy szolgálóra tekinteni, esetleg a hibáira, a mit tudom én, és akkor innentől kezdve borult az egész egység. És ezért vannak az, hogy egyrészt szakadások vannak a gyülekezetben, zűrök vannak a gyülekezetben, és itt nekünk szolgálóknak, én most magunkról beszélek, óriási a felelősségünk. Tehát az ideális dolog az, hogyha valaki szereti a gyülekezetet, szereti a családját, nyilván Jézus az első helyen, és ugye szeret hazamenni. Mert végül is ez az otthonunk, ez a családunk. Ha egy család jól működik, ha egy családban rendben van minden, mondjuk azt hiszem, itt senki nem annyira naív, hogy azt gondolja, hogy van ideális helyzet. Mert soha nincs ideális helyzet, tehát mindig vannak és lesznek kihívások. Ugye? Tehát itt azt hiszem, vagyunk annyira a felnőtt korúak. Tehát ott a családban is, otthon is vannak kihívások. Ugye mindenkinek más-más a problémája. Van, akinek anyagi problémák, akinek betegséggel van kihívása, és mindenkinek megvannak a maga szintjén a maga problémái. Ugye, tehát megvan a, valaki egyszer mondta, és nagy igazságot mondott, hogy mindenki a maga szintjén nyomorog. Tehát akinek megvannak a, mondjuk, van, aki anyagi problémákkal küzd, az egy probléma. Aztán vannak a milliárdosok, az meg nem tudja, hogy hova költse el a pénzét. Tehát erre mondják azt, hogy tényleg mindenki a maga szintjén nyomorog. Tehát mindenhol vannak helyzetek, mindenhol vannak kihívások. Mindegy, honnan jöttél, mindegy, ha családban élsz, ahol emberekkel vagy körbevéve, munkahelyeken, mindenhol vannak kihívások. Tehát az ideális az, hogyha valaki szereti a gyülekezetét, szereti a családját, szeret hazamenni, jól érzi magát, és ha én jól érzem magam valahol, akkor én nem akarok onnan elmenni. Akkor én oda hívok másokat is. Gyere, mert olyan jó itt. Gyere, mert itt meggyógyultam. Gyere, mert ilyenkor, amikor vége az alkalomnak, akkor úgy megyek el, hogy hú, tehát ez csodálatos, és gyere. És amikor elkezdtünk járni, tehát amikor az első szeretet úgy elkapja az embereket, akkor mit tettünk? Gondolj bele, amikor találkoztál az Úrral, amikor először újjászülettél, ugye az egyik gyülekezetnek Jézus fölrója, hogy elhagytad az első szeretetedet. Hogy mi történt akkor? Akkor át tudtad volna ölelni a világot, és mindenkinek azt mondta, gyere ide, mert ez a legcsodálatosabb. Mindenki átélte ezt az élményt, mindenki megtapasztalta, mert ha nem, akkor nem vagy itt. Azért vagy itt, mert az egy tényleg olyan csodálatos. Na, tehát ha olyan dolgok ugye történnek, akkor a gyerekek elmenekülnek otthonról. Amikor a gyerekek nem szeretnek hazajárni, nem szeretnek hazamenni, akkor valami probléma van a családban. És ezekre tényleg oda kell nagyon figyelni. Nézzük a Péter első levelét, szóljon az ige. Az 5. rész, 2. 1 Péter 5.2-től a 4-ig. Azt mondja, pásztoroljátok az Istennek is köztetek lévő nyáját, gondot viseljén arra, nem kényszerből, hanem önként, sem nem rút nyerészkedésből, hanem odaadással. Ugye az apostolok cselekedetei 20-ban is van erről szó, majd mindjárt azt is felolvassuk. Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példaképei a nyájnak. Ezt szeretném nagyon-nagyon kiemelni, mindjárt vissza is térünk rá. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek enyészhetetlen koronáját, hasonlóképpen ti ifjabbak, engedelmeskedjetek a véneknek, mindnyájan pedig, akik egymásnak engedelmeskedvén az alázatosságot öltsétek föl, mert Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. No, tehát nagyon gyakran fordul elő az, hogy a szolgálati ajándékok miatt emberek fölfuvalkodnak. Vannak ajándékaik, esetleg a csodatévő munkáik, a profétálás, vagy másfajta ajándékok, és ilyenkor úgy gondolják emberek, hogy fölötte vannak a másiknak. Egy dolgot hadd mondjak el. Van itt egy sorrendiség, apostol, proféta, evangélista, pásztor, tanító. Ezek a szolgálatok nem egymás fölé és alá vannak rendelve. Ez nagyon, az majd egymás mellé. Egymás mellé lettünk rendelve. Mindannyiuknak szüksége van a többire. És itt látok zavart, amikor emberek azt gondolják, mondjuk egy pásztor azt gondolja, hogy az apostoli szolgálat nélküli hosszú távon tud boldogulni. Vagy amikor egy apostol azt gondolja, hogy nincs szükség az evangélistára, nincs szükség a profétára, nincs szükség a tanítóra sem, mert én be tudom tölteni mind az egészet. Az egész dolog előbb-utóbb zsákutcába fog futni. Tehát pontosan nem azért vagyunk, hogy leuraljuk anyáját, hanem azért, hogy szeressük anyáját, és akkor hogyan tartsunk rendet a gyülekezetbe? Ugye ez egy másik kérdés. Mert nyilván lesznek olyan emberek, akik hát rendetlenül viselkednek, tanítja a Biblia. Mit csinálsz ilyenkor? Mit teszel ilyenkor? Nyilván valamilyen formában, hogy a gyerekedet is fegyelmezed otthon. Tehát valószínű, hogy ezek nem kellemes feladatok, és senki nem szereti. Egyetlen pásztor sem szereti. Mindenki azt szeretné, ha minden a legnagyobb rendben menne. De nem lehet az, hogy uralkodunk embereken. Tehát mi uralomra elhívást a saját életünkbe kaptuk. A saját életünknek vagyunk az urai, hogy uralkodjunk együtt a Jézus Krisztussal, és nem a másikon. Isten a gyülekezetet, azt nem a szolgáló, nem a pásztor talpa alá helyezte, hanem azért, hogy táplálja anyáját, mint számadó, akiknek el kell számolni azzal a munkával, amit végeznek. És ezért van az, hogy egy gyülekezetnek így kellene, hogy működjön. Szépen, harmóniában. A másik, ami problémákat lehet látni, hogy elnyomják egymásnak az ajándékait. És nem hagyják, hogy a másiknak az ajándékai felszínre jusson. És ez óriási problémát okoz megint csak a gyülekezetbe, megint csak gyengíti, rombolja, és nem építi a gyülekezetet. Most nagyon sokan ültök itt, akiknek ajándékaitok vannak. Lehet, nem is tudjátok. Mikor bejöttem a gyülekezetbe, azért jöttem be, mert jól éreztem magam, hallgattam a tanításokat, és nagyon-nagyon jó volt. Semmi olyan szándékom nem volt, hogy én majd valaha szolgálni fogok. Ezt a Manyika profétált nekem. Azóta azt mondta, te szolgálni fogsz. Hát nem vettem komolyan, megmondom őszintén. Tehát, de Isten szólt általa. És ugye nem tudom, és nagyon sokan vagytok itt a gyülekezetben, akiknek rengeteg ajándék van. Valamelyik ajándék valószínű ott van nála. Nyilván nem mindenki pásztor, nem mindenki tanító, nem mindenki proféta, mert majd nézzük az ajándékokat is, a szellemi ajándékokat, de ezek az ajándékok, ezek működhetnek hívőkön keresztül is. A szellemnek az ajándékai. És valamelyik ajándékot Isten elhelyezte beléd. És ez ugyanúgy van, tehát ha nézzük ezt a nagy szimfonikus zenekart, nagyon áldottak vagyunk, és én hálát adok Istennek ezért az egyházért, ezért a gyülekezetért, mert Isten annyi csodálatos ajándékot helyezett el itt, hogy ha jól körülnézünk, csak kapkodjuk a fejünket. De sokszor azt tesszük, hogy ezeket az ajándékokat elnyomjuk. Most egy vezetőnek, egy apostolnak, egy szolgálónak figyelni kell, tehát mikor a gyerekek is nőnek fel, figyeled, hogy mihez van ajándéka, mihez van talentuma. Nagyon rossz általában az oktatási rendszer, hogyha megnézzük, általában az iskola rendszerben úgy van, hogyha a gyerek gyenge matekból, akkor azt nincs hozzá valahogy tehetsége, nincs hozzá affinitása, de azt nyomják. Viszont mondjuk az irodalomban meg kiváló. És sajnos az történik, hogy megpróbálják az embereknek a gyengeségeit erősíteni. Ugye ez van a rendszerben. És mit fog elérni? Egy középszerűséget se ér el. De hogyha elkezdjük azokat az ajándékokat erősíteni, ami ott van neked, nem a gyengeségeinket kell erősíteni, hanem az erősségeinket, akkor el tudsz jutni a kiválóságra. Bármelyik szolgálatban. Tehát ha valakinek a profétáláshoz van ajándéka, abból ne próbáljunk meg evangelistát csinálni. És nagyon sokszor tesszük azt. Van, akinek az imádság van ott a szívén, és szeret reggeltől estig imádkozni. Én nem az vagyok. Én szeretek menni, én szeretek prédikálni, szeretem hirdetni az evangéliumot, betegekért imádkozni, és nyilván imádkozok, és én is imádkozok nyelveken. De nem ez az erősség. Tehát meg kell tanulni, fel kell, hogy fedezzük itt bennetek, és figyelnünk kell, és egymásra is figyelnünk kell, mert vannak olyan ajándékaitok, ami hasznos, ami épít benneteket, és építi a közösséget. És ezek felszínre kell, hogy kerüljenek. És ha ezeket elnyomjuk a gyülekezetbe, akkor nagyon-nagyon rosszat teszünk, akkor nem építjük, hanem gyengítjük Krisztus testét, és megvetjük Istennek az ajándékait. És itt vannak ezek az ajándékok, itt vannak elrejtve. Semmi más, csak figyelnünk kell. És azt mondja, hogy legyetek példaképei a nyájnak. Mit jelent ez? Nem azt jelenti, hogy a pásztor, aki elől áll, az tökéletes. Egyáltalán nem. Tehát nem szeretünk olyan dolgot megkövetelni mástól, amit én sem teszek meg. Tehát az nem lenne etikus. Tehát valamilyen formában nagyon-nagyon sokat jelent, hallottam az egyik szolgálót, megmondom, Andrew Bumeket. És beszél egy olyan, név szerint említi, nem tudom ki, nem ismerem, egy nagyon-nagyon híres szolgálóról, aki egy rengeteg gyülekezetet hozott létre. De botrányos a viselkedése. Annyi kárt okozott, elkapták olyan helyen járni, ahol nem téríteni volt, ilyen piros lámpával jelzett házba járt, és botrányai vannak. És ő pedig a kegyelmet tanítja nagyon keményen, és azt mondta, hogy tűnjön már el a színről, mert egyszerűen rombolja Krisztusnak a testét. Tehát nem tehetünk meg olyan dolgokat. Emberek a tévedéseinket, azokat megbocsátják, ha valaki téved. De amikor ezek sorozatban előfordulnak, akkor ez mit fog mondani? Miről prédikálunk? Miről beszélünk? Tehát a Biblia tanít erről is. És tényleg nagyon, nagyon nagy a felelősségünk Isten előtt először, és az emberek előtt is. Mert az emberek nem ismerik, nem látják Jézust. Az emberek nem tudják talán ki Jézus, nem tudják a munkahelyeden. De téged látnak. És mikor azt mondja, hogy lopjuk el a papírt, vigyük haza, mert otthon jó lesz a nyomtatóba, akkor te azt mondod, hogy bocsi, én ebben nem vagyok benne ebbe buliba, és jobb, ha ti is ott hagyjátok, mert nem nyúlok ahhoz, aki a másé. Múltkor beszéltem egy orvosról, nem fejeztem be a történetet, hát... Igen, tehát akit kigunyoltak a kollégái, és ő nem vett részt a buliaikba, ők nem vett részt a csajozásba, ő egy házas ember volt, és ő tényleg élte is a krisztusi életet. A cselekedeteink prédikálnak jobban, mint amit én mondok. Mert nem amiatt fogsz engem megítélni, amit itt prédikálok, hanem amit teszek. Jó, és ez így van, mert ez így normális. Tehát visszatérve... És a fő mindenki gúnyolta, tehát nem szerették a kollégáim, olyan különc vagy, te vagy az a Krisztusos, gúnyolták a hite miatt. És a főorvos rákos betegséget kapott, rák. Amikor egy orvos látja a papíron, látja a rák tüneteket, áttétes, akkor ő tudja, hogy az ő természetes szinten, az ő tudományuk véget ért. És a halálos ágyán feküdt. És mit gondolsz? Kit hívott oda? Kit hívott oda? Őt. És nagyon egyszerű dolgot tett, talán bizonyságát talán meg is találjátok a neten. És akkor oda tette a Bibliát, azt mondja, Márk evangéliumban ezt írják, hogy a hívők betegekre vetik a kezeiket, és azok meggyógyulnak. És megkérdezte, hogy elfogadod? Halálos ágyán az ember sok mindent elfogad, igaz? Bonke mondta, a zuhaló repülőgépen egy ateista sincs. Tehát, mi történt? Imádkozott érte, és Isten meggyógyította. Tehát látjátok, hogy a hit az megtermi a gyümölcsét. A kitartás, a hosszú tűrés. Tehát ez mind ott van. Hú, csak közben az időnk fogy. Hát azt hiszem, hogy itt dicsőség legyen az Úrnak. Tehát legyünk példaképei a nyájnak. Ezt tanítja az ige. Zabcsel 20-28-at is felolvassuk, a 28-as verstől kezdjük, és tovább megyünk. Viseljétek gondot azért magatokra és az egész nyájra, amelyben a Szent Szellem titeket vigyázókká tett, Isten gyülekezetének a pásztorlására, amelyet a tulajdon vérével szerzett. Gyülekezet nem a pásztori. Nem az enyém, sokan mondják, az én gyülekezetem, mondja a pásztor. Igen, a rád bízott gyülekezet, jól mondod. Most én tudom, hogy nem úgy tekinti a sajátjának, de nyilván így mondja, és jó is, hogyha a sajátjának tekinti, mint gondviselőt. Azt mondja, és Isten, amelyet tulajdonvérén szerzett, mert én tudom, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak, sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Ez megint egy nagyon, nagyon gyakori dolog. Nyilván a pásztornak kötelessége az is, hogy a farkasoktól megvédje a nyájat. Vannak olyan kalandor szolgálatok, kóbor kalandor szolgálatok, ide mennek, oda mennek, és úgy próbálnak meg nyájakat szerezni. Embereket kirángatnak a helyükről. Mi ezzel a probléma? Az, hogy Isten elhelyezte őket, az Efézusi Levél második részében, vagy a kapcsok és a, bocsánat, lehet, hogy rosszul mondom, mindegy, lényeg az Efézusi Levélben van, majd mindjárt megnézzük talán az igehelyet, hogy a kapcsok és a kötelékek által biztosítja Isten a testnek az ellátását. Mi van akkor, ha ki van véve a testből az egyik tag? Akkor ott már akadozik az ellátás. És sajnálatos dolog, hogy még néha a pásztorok sem értik, úgy gondolják, hogy én külön megyek és elviszem a nyájat. Süllyed, mint a Titanic. Megmondom miért. Mert nincsenek ott az ajándékok. Sokan vannak, akik leváltak, szétszakadtak. Láttunk nagy gyülekezet, nagyon nagy gyülekezeteket szétszakadni. Killódik, szenved mindegyik. Ez olyan, mint egy válás, amikor a válás ugye megtörtént. Senkinek nem jó. Szenved az egész család, szenved a férj, szenved a feleség, szenved a gyerekek, meg néha a környezetük is szenved. Ez pontosan ugyanolyan. Meg kellene értenünk azt, hogy az egység kötelékében meg kell, hogy tartsuk a gyülekezetet. És ez a mi saját jól felfogott érdekünkben, mert honnan bármelyik szolgálat hiányzik, akkor az egységes egész nem lesz meg. És még annak árán is, hogyha megsértettek a gyülekezetbe, akkor mi van? Hát van egy lehetőség arra, hogy megbocsáss. Igaz? Tehát ez arra jó. Tehát Jézus megkérdezték, hogy hányszor kell megbocsántani. Még 7-szer is? Nem. Még 7-szer, 77-szer is. Tehát 500-szor is meg kell bocsátani. Miért? Azért, mert írja az ige, hogy szenvedjétek el egymást szeretetben. Tehát meg kell, hogy tegyük, hogy egymást szeretetben elszenvedjük. Mert sokkal fontosabb az a hely, ahova téged a Krisztus rakott, mint az, hogy most éppen esetleg megsértett valaki. Nyilván nem az a cél, hogy bárkit megsértsünk. Nyilván az a cél, hogy egymással szeretetben éljünk és járjunk. A Filippi 3:16-19. Csak hogy mire eljutunk abban, egy szabály szerint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk, legyetek az én követőim, atyám fiai, figyeljetek azokra, akik úgy járnak, amiképpen én is néktek, példátok vagyok. Pál mit mondott? Hogy én vagyok a ti példaképetek, engem kövessetek. A zsidó 11:1-ben azt mondja, kövessetek engem úgy, ahogy én követem a Krisztust. A Krisztus követésében kövessetek. Tehát Pál apostol Krisztusra mutatott. De azt mondja, legyetek az én követőim. Azt mondja, én vagyok a példaképetek. Mert én ezt tettem, azt tettem, és amazt tettem. Nem cselekedetekből van az üdvösség. De ő prédikálta nekik, semmi olyat nem írt, amit ő nem tett meg. Semmi olyat nem mondott Jézus, amit ő nem tett meg. Jézus példát adott nekünk. Jézus tökéletes volt, ő volt a példakép, és ő a példa. És ő, amit mondott, azt ő meg is tette. Azt mondta, hogy a jó pásztor az életét adja a juhaiért. És fölment a keresztre, és életét adta értünk. Ő nem csak beszélt, hanem ő cselekedte azokat. Ő jó példával járt elő. És nekünk is Jézus követőjévé kell, hogy váljunk. Olyanokká kell, hogy formálódjunk, amilyen ő. Nem kis kihívás. Jó? Nézzük az első korintusi levél 4. részét, meg az óránkat is, ha nézzük. Hát akkor majd legközelebb lehet, hogy folytatjuk, mert ez elég izgalmas terület. Ugye az 1. Korintus 4-ben ott is azt mondja, hogy legyetek az én követőim. A 11-esbe is. Hát a kegyelmi ajándékokra valószínű nem jut most idő, csak legfeljebb annyi, hogy felolvasom, és lehet, hogy ezt a legközelebbi alkalommal megnézzük. Mert szükséges erről beszélni. Szükséges szólni, hogy mi az apostolnak a szolgálata. Ez a hívőket is érinti. Miért? Azért, hogy fölismerjétek. Ugye? Tehát tudni kell azt, hogy az apostol az például, apostoli szolgálat, az gyülekezeteket plántál el. Általában nagyon erős ott az evangelista szolgálat is. Ott lehet a profétálásnak a szolgálata, és ott lehet bármelyik. De nem mindegyikben erős. Van amelyik apostol például erős a proféciába. Van amelyik az evangelizálásba erősebb, vagy van amelyik a tanításba. Éppen ezért adta Isten a testnek a többi részét. Ha mindent egyedül akar elvégezni, akkor az nem lesz kerek, nem lesz egész. Tehát, és fontos, hogy a szüksége van a nyájnak. Nézzük a szellemi ajándékokat. Ezt még felolvasom, és abba hagyjuk. Délután Siófokon mi folytatjuk, de nézzük. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a szellem. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. A szellem mindenkinek ad kijelentést, mégpedig épülésre. Miért vannak az ajándékok? Hogy kérkedjünk, hogy dicsekedjünk vele, hogy én mekkora evangélista vagyok, vagy mekkora apostol vagyok, vagy erről szól? Nem. Építésre. Nem rólunk szól, róla szól. Az ajándékokat ő adja, hogyan adja, ahogyan ő akarja. Az ajándékokat ő osztogatja. Nem a miénk, hanem rajtunk keresztül. Tehát bármikor jöhet. Nem kell ezeket az ajándékokat például hústestből legenerálni. Van, hogy például semmilyen ajándékot nem jön. Tehát nem jön ajándék, semmi. Aztán van, hogy jön az ajándék. Van, hogy megyünk az alkalomra is, és jön egy ajándék. Akkor azt tudom, hogy ott lesz az illető, akit az illet. Aztán valamikor nem történik semmit, nem érzékelünk. Ma gyönyörűen, nem tudom, biztos a dicséret, vagy lehozta ezeket az ajándékokat, amiket megemlítettem. És akkor mit csinálunk, amikor nem jön az ajándék? Ott van még mindig a hitünk, igaz? Akkor jön, és akkor hitből imádkozunk, érted? És Isten ugyanúgy meggyógyít. Többféle módja van a gyógyulásnak, majd egyszer talán ezeket is végignézzük. Biztos, hogy végignézzük. Azt mondja, némelyeknek ugyanis bölcsességnek szava adatik a szellem által. Másoknak ismeret szava ugyanazon szellem szerint. Egynek hit ugyanazon szellem szerint. Bölcsességnek a szava. Ismeret szava. Egyszerűen csak tudsz valamit. Előfordult olyan, és ez bármelyik hívőnő előfordulhat. Az ajándékokat, amiket most felsorolok, ez nem csak az ötszörös szolgálat valamelyikének van. Bármelyik hívőn keresztül jöhet az ismeretnek a szava. Jó? Tehát nagyon oda kell figyelni. Amikor egyszer fordul elő, akkor egyszer fordul elő. De amikor folyamatosan előfordul, akkor oda kell figyelni. Valószínű, hogy azok ott az erősségeid. Abban az ajándékban olyankor el kell kezdeni mozogni, és ki kell fejlődni ezeknek az ajándékoknak. Gyógyítások ajándékai. Tehát amikor tudjuk azt, hogy valakinek valami baja van. Egyik gyülekezete alakult meg úgy, hogy egy kis gyülekezetbe szolgáltam, ez Szlovákiában történt, hogy mikor mentem az alkalomra, tudtam, hogy valakinek a bal hüvelykujja az vagy béna, vagy eltörött, vagy nem tudom, mi történt vele. Nem voltunk sokan, 10 voltunk, azonnal mondtam, hogy erre van ajándék. Ott ült az első sorba, akkor volt először. Mit hozott ez az ajándék? Épülést, mert meggyógyította Isten az ujját, eljárt még néhányszor a másik fal, és azon a településen azóta is 20 éve ott van a gyülekezet. Egyetlen ajándék hozta. Miért van az ajándék? Épülésre. És az ajándék bárkinél előjöhet. Az nem biztos, hogy csak az ötszörös szolgálat valamelyikénél. Tehát te, mint hívő, nyugodtan figyelj, mert neked is vannak ajándékaid. És ezek a hit ajándéka. Ugye, tehát ez például van a hitapostol, a Smith Wigglesworthről olvastam a könyvet. Ha megtaláljátok valahol, olvassátok el. A hitapostol, azt hiszem, az a címe. Egy alkalmatlan ember, aki egy visszerelő volt, és még a hívő feleségét is kizárta, mert a gyülekezetbe ment. Na, tehát innen indult. Ez egy elég jó alapanyag, ugye? Istennek a legkiválóbb, mert Istennek volt mit dolgoznia rajta. És ugye mi lett belőle? Vagy közel 20 halott támadt föl a szolgálatából. Állandóan gúnyolták, nem tudott olvasni. Gondoljatok bele, egy pásztor, egy prédikátor, egy apostol is nem tud, életében először a Bibliáját olvasta. Nem tudott rendesen beszélni. Gúnyolták a beszéde miatt. Nagyon jó válasza volt, ezt megjegyeztem. És mondták, hogy nem tud tökéletesen beszélni. Azt mondja, én a tökéletlen beszédemmel Jézus szolgálom. Te mit csinálsz a tökéletes beszédeddel? Jó kérdés, ugye? Mi volt ott? Működött szerintem az első ajándék is, a bölcsesség szava. Mert tudta, hogy mire, mit kell mondani. Dicsőség Istennek. Aztán a csodatévő erőknek a munkái. Profétálás, szellemek megkülönböztetése. Nagyon-nagyon fontos szolgálati ajándék. Nyelvek nemei, nyelvek magyarázata. És azt hiszem, hogy most abba hagyni nem tudom tényleg. Most befejezem. Jó? Nem tudom, hogy volt-e ez hasznunkra valamennyire. Kaptunk-e, hálát adunk Istennek, Jézusé minden dicsőség, és köszönjük az Úrnak a kegyelmét, és hát folytatjuk ezt, mert ez abba marad.